Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét Advent második vasárnapján, Ézsaiás könyvének a második fejezetéből, a 12. és a 17-től 20. versig terjedő szakaszban. Mert jön a seregek urának napja, minden kevély és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz. Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon. A bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Bebújnak majd a sziklabarlangokba és a föld repedéseibe, az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és a denevéreknek ezüst és arany bálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Bebújnak a sziklák hasadékaiba és a kőszálak hasadékaiba az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehellet van az orrában. Mire lehet hát becsülni? Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, annak ellenére, hogy így fejeződik be ez az ige szakasz, nagyon komolyan figyelmeztetve bennünket, hogy nem szabad az emberi jóságban, hadd fogalmazzak most így, az emberi jóságban hinni, mint a humanizmus teszi. Azonban mégis arról is szól a Szentírás, hogy mennyire meg kell, hogy becsüljük egymást. Szól egy legendás beszélgetés, amely Churchillről, a feleségéről és egy utcaseprőről szól. Azt tudjuk, hogy Churchill kiemelkedő államférfi volt az Egyesült Királyságnak a történelmében is. Miniszterelnök 1940-45 között, majd aztán 51 és 55 között. Korábban 24-től 29-ig az Egyesült Királyságnak a pénzügyminisztere volt. Még korábban az első világháború előtt hadügyi és légügyi miniszter. És egy alkalommal a feleségével, Clementinnel indult el egy sétára Londonba. És ahogyan haladtak az utcákon át, egy utcaseprő lépett hozzájuk, de nem a miniszterelnököt szólította meg, hanem annak a feleségét. És ahogy látta a miniszterelnök, jókedvűen beszélgetett Clementine pár percig ezzel az egyszerű emberrel. Aztán Churchill kíváncsian érdeklődött, hogy miről esett szó kettejük között. És a nő azt felelte, hogy ő ebbe a férfiba volt szerelmes fiatal lány korában. Mire Churchill így válaszolt, látod, drágám, milyen jól tetted, hogy nem hozzám mentél feleségül, hiszen most egy utcaseprő lenne a férjed. Mire mit válaszolt Clementine? Szigorúan a Churchillre nézett, és ezt mondta, nem, édesem. Ha hozzám mentem volna feleségül, akkor belőle lett volna miniszterelnök. Mi ez? Ez egy rivalizálás a feleség és a miniszterelnök között? Kisebbségi érzésnek a kifejezése? Hogyha azt mondja a házastársunk, hogy neki köze van ahhoz, hogy hová jutottunk el, akkor azt tagadni kell? Nem. Hanem inkább arról beszélni és elismerni, hogy nem egyedül futottuk meg a pályánkat. És egyikünk sem lenne az, aki a másik nélkül. És különösen, amikor egy olyan elnökről van szó, akivel a felesége végig kitartott. Szoktam nézni a Wikipédián ott jobb oldalt az életrajzi adatokat, és általában a nagy embereknél, sztároknál különösen 3-4, akárhány pár is meg van jelölve. Ugyanúgy, mint az iszlám világban, csak itt ugye egymás után, nem egyszerre. Nagyon kevés az olyan nagy ember, akinek olyan házassága lehetett, mint Churchilléknek, és 7 gyermeknek a szülei lehettek. Azt hiszem, hogy igaza lehetett ennek az asszonynak. Egészséges önértékelése volt. Jól befolyásolta a szeretteinek az életét. És mindez azt jelenti számunkra Adventben, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy kihez tartozunk. Egyáltalán nem mindegy, hogy kikkel vesszük magunkat körül. Egyáltalán nem mindegy az, hogy kiknek engedjük azt, hogy befolyásolják az életünket. Az érkező Jézus azt szeretné, hogy hozzá tartozzunk. Erről szólt a tegnapi szeretett vendégség is. Hogy azt várjuk, aki a miénk, akihez tartozunk. Van egy angol reklám, valaki elképedve küldte nekem a napokban, hogy ezt már láttam, és ezt a reklámot betiltották, mert azt mondták, hogy túlságosan vallásos. Hát arról van szó, hogy a reklámban szereplő pár örül a jászolban fekvő kisgyermeknek. És azzal fejeződik be, hogy karácsony Krisztussal kezdődik. Ugye az angolban ez még rímel is. Benne van a Christmas szóban a Krisztus. Christmas begins with Christ. Túlvallásos. Nem tudom, hogy hová fogunk eljutni. Hogy lehet, hogy már az időszámításunk kezdetét is már túlvallásosnak fogják tartani? Hát Krisztustól eredeztetjük. Nem lehet majd azt mondani, hogy most miben, melyik évben járunk, mert Krisztushoz visszanyúl a számításunk. Minden esetre egy nagyon frappáns válasz reklámot készítettek ezek után, amelyben nem Krisztus van a középpontban. Arról szól a reklám, hogy ott van a szobában a házaspár, illetve először még csak a feleség, és jön be a szobába a férje, adja át neki a dobozban az ajándékot, a felesége izgatottan bontja ki, és gyönyörködik a szép piros táskában, és teljesen el van ámulva, és szinte imádattal tekint rá. Miközben kopogtattak az ajtón, szinte berontanak a pásztorok, aztán később a 3 bölcs, és ők is el vannak ámulva, körbeveszik a táskát, és imádják, és dicsérik, hogy milyen szép a színe, sőt, még az illata is milyen fantasztikus. És aztán azzal fejeződik be a reklám, hogy te kit imádsz. Mert karácsony Krisztussal kezdődik ismét ez a befejezése a reklámnak. Hát erről van szó a mai Isten tiszteleten és a mai igékben, hogy te kit imádsz, mi körül, ki körül van az életünk. Bálványokról van szó, mert a bálványok köré csoportosul a mai embernek az élete. Bálványok vannak mindenütt. Sokkal több van azonban mögöttük, mint ami a felszínen látható. Múltkori bibliórán beszéltünk erről, hogy a pénz bálványa mögött például meghúzódhat akár 3 dolog is. Én magam is tapasztaltam. Van, aki azért gyűjt, és azért próbál minél nagyobb vagyonra szert tenni, hogy tudjon diktálni a családjában. Hogy el tudja mondani, hogy tőlem fügtök. Én adtam, én vásároltam ezt. Akkor azt kell tenned, amit én mondok. Diktál a szülő a felnőtt gyermekének. Beleszól a család életébe. Vagy a másik azért gyűjti a sok pénzt, mert azt akarja megmutatni, hogy tudok én boldogulni a férjem nélkül is, aki elhagyott. Megmutatom neki, hogy ki vagyok én. Van, aki azért gyűjti a pénzt, hogy be tudjon jutni magasabb társadalmi körökbe. Mert nem lehet akármilyen ruhában, nem lehet akármilyen autóval megjelenni egy-egy vállalkozói körben. Mindegyiknek a hátterében az van, hogy én akarok diktálni. Olyan akarok lenni, mint az Isten. Az ősbűn ismerhető fel, amit Ádám és Éva is elhittek a kígyónak. Ha esztek arról a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. És hogyha pedig porba hull a bálvány, akkor menthetetlenül porba hull az ember is. Hiszen tudunk olyanokról, akik mielőtt a 2008-2009-es válság kitört volna, átadták az életüket Krisztusnak, és amikor elvesztették a vagyonuknak a nagy részét, akkor azt mondták, hogy ha ez korábban történik, akkor valószínűleg az ital után nyúltam volna, vagy eldobtam volna az életemet. Ennyire veszélyes a bálványok köré csoportosulni. Ennyire veszélyes bálványt tenni abba a bizonyos jászolba, Jézus helyett. Nem csak az örök életre nézve veszélyes. Mert tegyük fel, hogy az emberek jó része nem hisz abban, hogy bármi is lesz a halál után. De erre az életre nézve is iszonyatosan veszélyes a bálványimádás. Bőjte Csaba szokásához híven nagyon ütős gondolatokat ütött meg, amikor a budapesti fegyházban tett látogatást, és meghatódva az ott látottakon úgy fogalmazott, hogy mindenkinek, aki szólni szeretne gyerekekhez, felnőttekhez, bárkihez, legyen az lelkész, tanár. Egy-egy napra be kellene vonulni a fegyházba. Így fogalmazott, hogy ahogy elnézte az elítélteket, két érzés kerítette hatalmába. Az egyik a sajnálat, bár tudta, hogy milyen súlyos bűnökért ülnek ott. És a másik pedig a harag. Azt mondta, hogy haragszom magamra, haragszom az egyházra, haragszom az egész oktatási rendszerre. Hogy nem tudtunk tenni ezeket az emberekért, hogy ne kerüljenek oda. Sokat beszélgettünk tegnap a szeretett vendégség után Brebolszkiné Pintér Mártával, és ő úgy fogalmazott, hogy mert hát az egyház szúrta el a dolgokat. És akkor ezen filóztam, hogy most akkor tényleg, most akkor így van. Azért haragszanak egyesek az egyházra, a harangszóra, meg minden egyébre, mert az egyház elrontott valamit, és aztán valahogy úgy oda jutottunk, hogy valóban így van, mi magunk. Az egyház. Mert nem Jézust tettük a középpontba. Mert nem beszéltünk egyértelműen arról, hogy aki nem Krisztusban bízik, az elveszett. Itt is elveszett ebben az életben, és az örökké valóságban is. És egy csomó fölösleges dologgal megy el az életünk. Csak egy illusztráció, amit elmondok most. Bemegyek az iskolába, visszam az egyszem hittanosomat, hittanórára kedvesen megkér a tanító néni, hogy hát megtenném, elengedném a gyermeket 10 perccel korábban az hittanóráról. Olyan sokat hiányzott. Hát vettem észre, mert tényleg sok hittanóráról hiányzott. Olyan sokat hiányzott mostanában, nem tudtuk befejezni ezt az ajándék doboz készítést. És akkor, amikor elvittem a hittanórára, akkor jöttem rá, hogy hát hogy mehettem én ebbe bele? Tanítok Jézusnak a születéséről. Tanítok arról, hogy miért jött erre a világra, hogy megváltson bennünket. És akkor fontosabb az ajándékdoboz készítése? Minden fontosabb. Minden fontosabb, mint a megváltó. Minden arról szól, hogy tegyünk valami mást abba a jászolba. Legyen valami más, amit elkezdünk imádni és dicsőíteni, mint abban a reklámfilmben az a pár, a piros táskát. És közben a gyerekek félelemben vannak. Nem csak én tapasztaltam, tegnap elmondta a Márti is, aki a Podmanicki iskolában iskola lelkész, hogy azt kérik a gyerekek, arra vágynak Adventben, hogy apa és anya ne legyenek egymással feszültségben. Meg hogy apa beszéljen a testvérével. Meg hogy anya legyen beszélő viszonyban az apjával. A nagyapával. Ilyen egyszerű dolgokra vágynak. Ilyen kicsi dolgokra vágynak a gyerekek. Vagy ezek a nagy dolgok. És tele vannak félelemmel. Én akkor tapasztaltam ezt meg, amikor elmagyaráztam nekik, hogy honnan származik az adventi koszorú. Hogy Wihen készítette. Hogy Hamburgban, ő mint evangélikus lelkész, létrehozott egy árvaházat és egy kocsiszekérre erősített 24 gyertyát. December 1-től 24-ig minden nap egy-egy újabb gyertya gyulladt fel. És hogy mennyire örültek a gyerekek annak, hogy közel van a karácsony. És elmagyaráztam, mit jelent az, hogy árva gyereknek lenni. És akkor az egyik kislány arcán ijegységet vettem észre. Te megijedtél, mondom, mi történt? Én hazamegyek és megkérdezem apát és anyát, hogy ugye nem hagynak engem el. Tehát mondom, miért? Az nem úgy szokott lenni. Mondom, hogyha nem házasodnak össze, aztán valahogy úgy alakul, nem akarják a gyermeket, persze. De amikor téged már felneveltek, 8 éves vagy, nem hagynak el téged, neked nem kell félned. De olyan sokat veszekszenek. Hát persze, hogy fél, hogy elhagyják, mert el is szokták hagyni sajnos. Csak én ezt nem mondtam el neki. A gyermekek arra vágynak, amire mi is vágyunk. És félnek. Pedig nekik csupán arra van szükség, hogy igazi adventjük legyen, hogy megérkezzen az igazi Isten, aki nem bálványisten, aki nem hull a porba, hanem meg tud tartani. Ezért biztat bennünket a mai vasárnap. Ugye azt mondja Jézus, hogy emeljétek fel a fejeteket, közeledik a megváltásotok. Tartozzál Jézushoz. Ő hozza a megváltást. És hogyha hozzá tartozunk, akkor egészen más lesz az életünk. Úgy, mint Churchillé. Csak még inkább. Az is sokat jelent, hogyha tartozunk olyan emberhez, olyan emberekhez, akik szeretnek. De hogyha olyan Istenhez tartozunk, aki szeret, és megváltott, az mindent megváltoztat a mi életünkben is. Így csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük neked, hogy te érkezel hozzánk, érkezel azokhoz a gyerekekhez is, akik félnek ebben az adventi időszakban, és nem csak ebben az adventi időszakban. Akik nem tudják hova tenni azt, hogy mi nem beszélünk egymással. Családtag a családtagjával. Nem tudják hova tenni, hogy miért van házastársak között harag, gyűlölet. Kérünk téged, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket a te áldásoddal, a te békességeddel, szereteteddel, reménységeddel és a te örömöddel. Ámen.